Máriával a Remény útján mottóval rendezték meg 2025-ben a Kordis Fesztivál nevű keresztény könnyűzenei találkozót immáron negyedik alkalommal. A találkozón Fábri Kornél püspök atya tartott előadást, melyet a következő percekben hallhatnak.
És nagy szeretettel köszöntöm a Kordis Fesztiválnak a résztvevőit, és azokat is, akik az EVTN televíziónak köszönhetően kapcsolódnak be, és... Végülis nem tudom, mennyi időt kapok összesen, de sok mondani valóm lenne. De bízom benne, hogy el is tudom mondani, amit szeretnék. Előtte egy imával kezdeném, hogyha az nem baj, és egy mikrofonálványt is kapok, szuper. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen. Két részre osztanám a mondókámat. De csak most kezdem. Az egyik egy pár dolog a Mária tisztelettel kapcsolatban, mert sokak számára picit érthetetlen, ami katolikus hitünk. Aztán Szűzanyát, mint a béke királynőjét szeretném bemutatni, és végül a saját tanúságtételemet mondanám el, tehát ez a két rész, ami három. Eddig követhető, ugye? Ugye az egyik, hogy valaki azt mondja, hogy ugye a Mária tisztelet az igazából egy téves út, mert hogy elvonja a figyelmet Jézus Krisztusról, és ezért szoktuk azt mondani, hogy mi sosem imádjuk a Szűzanyát, nem imádjuk a szenteket, tiszteljük őket, és különösképpen a Szűzanyát miért? Mert az Atya Isten őt választotta ki, hogy fiának Jézusnak emberi testet adjon, ő legyen a földi édesanyja, és éppen ezért nem is helyettesíti Jézusnak a szolgálatát, művét, hanem közbejárónk lehet. Aztán azt is mondjuk, hogy Mária nem lehet közvetítőnk, mert hogy való igaz, az első Timóteus levélben azt olvassuk, hogy egy az Isten és egy a közvetítő, az ember Jézus Krisztus. A Szentírás nem téved. Teljesen igaza van. Azt mondhatjuk, hogy egyetlen üdvözítő és közvetítő ember és Isten között Jézus, de közben járunk, lehetnek a szentek. A Szűzanya is, és a többi szent is. És erre nagyon egyszerűen azt mondhatom, hogy a Szentírás alapján, hogy amikor mi a szentek közbejárását kérjük, akkor igazából az egyház teljességét éljük meg, azaz a szentek közössége, amelybe beletartoznak a megdicsőült tagok, a szenvedő tagok a tisztító helyen, és mi, akik a földi útunkat járjuk az Arándok Egyházban. És itt egymásnak a közbejárását kérhetjük. Pál apostol így buzdít az első Timóteus levélben, hogy könyörgéseket, imákat, közbejárásokat végezzetek a szentekért, azaz a hívekért, Pál apostol hívja így őket. Ha mi egymásért tudunk imádkozni, és mi hisszük, hogy a halállal nem ér véget minden, sőt, igazából az Isten színelátására jutunk, akkor ha most itt imádkozhatunk egymásért, akkor halálunk után ugyanezt megtehetjük. Ez a szentek közössége. És ezért én is megkérhetem bármelyikőtöket, hogy imádkozzon értem, sőt, tegyük fel, egy egyetemista éppen vizsgára készül, most annak van az időszaka, és azt kéri, hogy hát tudod, holnap 3-kor vizsgázom, imádkozz értem. Mert előfordulhat, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi magunkért éppen nem tudunk imádkozni. Szélsőséges eset, éppen kómában vagyunk. De más megkérhetek, hogy imádkozzon értem. Ha csak éppen vizsgázom, és azért nem tudok az imára figyelni, mert éppen vizsgázom, akkor megkérhetek másokat, vagy éppen valakit műtenek, és akkor imádkozhatunk az orvosért, imádkozhatunk a betegért. Tehát imádkozhatunk egymásért, akkor miért ne tehetnénk ezt a halál utáni állapotunkban is, hiszen hogy a Jóistenhez kerülünk, onnan tudunk közbejárni a szentekért. Aztán azt is mondjuk, hogy a rózsafüzér és a Máriához szóló imák nem bibliai eredetűek. Egy viszont biztos, hogy a rózsafüzér az Jézus életét eleveníti fel számunkra, és ugye immáron 4 teljes rózsafüzért imádkozhatunk, amely végigveszi a fogantatástól egészen Mária mennyben megkoronázásáig a megváltói eseményeket, és igazából, amikor rózsafüzért imádkozunk, akkor ezen a krisztusi eseményen elmérkedünk. Ugye a másik János Pál pápa is mondta, hogy szentségimádás alatt is lehet rózsafűzért imádkozni, hiszen arról elmélkedünk, aki jelen van az oltári szentségben, hitünk szent titkában. A Máriához szóló imáink közbenjárást kérnek, és nem isteni hatalmat tulajdonítanak neki. Csak azt kérjük, hogy imádkozz érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Nem tudjuk még, hogy mikor lesz a halálunk órája. De milyen jó, hogy van egy biztosítékunk, hogy valaki fog imádkozni értünk a halálunk óráján, hiszen annyiszor kértük életünk során. Aztán valaki azt mondja, hogy a Máriához való imádkozás emberi hagyomány, nem isteni parancs. Hát mit mondunk erre? Hogy az egyház élő test, amelyet a Szentlélek vezet, és amely nem csak írott, hanem élő hagyományokban is részesül. Mária tisztelete a legkorábbi időktől fogva jelen van az keresztény közösségekben, például az efezusi zsinat, ugye 431-ben volt, ugye Isten anyának, Teotokosznak hívja Máriát. De Mária tisztelete kezdettől fogva ott van bennünk, ugye Jézus utolsó szavainak egyike volt ez, János, íme a te édesanyád, Mária, íme a te fiad. Innentől kezdve Jánossal együtt mindannyiunkat az ő édesanyának adott. Mert igazából egyház jogilag, vagy házasság jogilag azt mondhatnák, hogyha Mária Jézus édesanyja, az egyház pedig Krisztus jegyese, akkor Mária az egyház anyósa kell legyen. De milyen jó, hogy Jézus édesanyánkul adta. Mert általában a viszonyunk az édesanyánkhoz mindig felhőtlenebb szokott lenni, mint az anyóshoz, bár adja Isten, hogy világ legjobb anyósai legyenek a jelenlévő anyósok, és a legjobb vők és menyek legyenek a családba bekapcsolódók. De Mária tehát, ami mennyei édesanyánk, nem az egyház anyósa, hanem valóban mennyei édesanyánk. Tehát a Mária tiszteletünk igazából Krisztus központú. Mindig is Krisztusra utal, és nem helyettesíti Istent, hanem elmélyíti a kapcsolatot vele. Aztán miért is kérhetjük Mária közbenjárását? Erről a Szentírás tanúskodik. Jézus első csodájáról van szó. Néha meglep, hogy Isten mennyire gáláns. Ugye Kánában vagyunk, több napon át tart a mennyegző, és egyszer csak bajba kerül a házigazda, elfogy a bor. És Mária mit mond fiának? Fiam, nincs boruk. És mit mond Jézus? Kicsit bővebben kifejtett, drága édesanyám, mi itt vendégek vagyunk, ez nem a mi dolgunk. Nem is a tiéd, nem is az enyém, mi vendégek vagyunk. És erre Mária mit mond? Csak a szolgákhoz szól, tegyetek meg mindent, amit mond. Azaz, arra hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk Jézust kell követnünk, és azt kell megtennünk, amit Jézus kér tőlünk. És ezután Jézus megteszi az első csodáját, ami nem egy szociális csoda, mert jól lakadhatott volna szegényeket, éhezőket, gyógyíthatott volna betegeket, feltámasztott volna halottakat, de nem. Ő egy enyhén ittes csapatot, itt a csapatot még tovább itat. 600 liter tokai aszúval. Mert hogy 600 liter minőségi bor csinál, aki volt már Kánában, tudja, hogy hát eléggé ócska minősége van a kánai bornak. Mondta is a vőfély, hogy hát mindenki a jót adja először, de meg a legjobbat a végére tartogatta, tehát Jézus, ha ad, az bőségben adja, és jó minőségben adja. Isten nagy lelkű. Ez is mutatja, hogy nem lett volna szükség arra, hogy a bor csináljon a vízből, mégis megteszi. Kinek a közbenjárására? Az ő édesanyja közbenjárására. Azt mondta, még nem jött el az én órám. És Mária az ő szavai által eléri azt, hogy Jézus annak ellenére, hogy nem jött el még az ő órája, megtegye az első csodát. És ez azóta is folytatódik. Az egyház elmúlt 2000 évében. A szűzanya gyakran jár közben értünk. Nem véletlenül a mi pátrónánk a szűzanya. Hányszor kérjük, hogy járjon értünk közben. Magyarokért, hiszen patrona Hungárié, Mária országa vagyunk. A szűzanyát, de inkább Medjugorjéban béke királynőjének is szokták hívni. Mi az alapja annak, hogy a sok megszólítás mellett, hiszen most májusban a Loretói Litániában nagyon különféle neveken szólítjuk a szűzanyát, hogy miért hívhatjuk a béke királynőjének? Bibliai, teológiai és egyházi hagyományai vannak, és az alábbiakban összefoglaljuk, hogy honnan tudjuk, hogy miért hívhatjuk őt béke királynéjának. Ugye biblikus alapjai vannak, tudjuk Máriáról, hogy ő a megváltó Jézus Krisztus édesanyja, és mit mond Jézus Krisztusról a Szentírás? Pál apostol az Efezusi levélben azt mondja, a 2.14-ben, hogy Jézus a mi békességünk. Ő békességet hagyok rátok, mondja Jézus, az én békémet adom nektek, és nem úgy, ahogyan a világ adja számotokra, az a János 14-ben van a búcsúbeszédben. És Mária Isten fiának édesanyja, tehát ő hozta világra a béke fejedelmét. Ez pedig az Izaiás 9:5-ben olvassuk Jézusról. Több száz évvel korábban megjövendődik a messiás eljövetelét, és a Isten szenvedő szolgájának 4 énekében megírják a megváltás történetét. Több száz évvel korábban. És itt hívják béke fejedelmének Jézust. Ezért Mária az a nő, akin keresztül Isten békéje belépett a világba. Szóval a béke királynője cím a Mária királynői méltóságából ered. Hiszen a katolikus egyház már az ókortól fogva tanít, hogy ő királynő. Emlékszem, egyház történelmből tanultuk, és az akkori professzorunk azt mondta, hogy ha valaki meg akar bukni egyház történelmből, elég, ha annyit mond, hogy Mária valaminek a királynéja. Ez nyilván néha a rím miatt így mondjuk, de a jelentés az, hogy ő királynő. Nem csak a királynak a felesége, hanem Mária királynő. Mennek királyné asszonya, Regina Céli. Mária Jézus, a világ mindenség királyának az anyja, tehát mennyei királynő. 12. Pius pápa pedig 1954-ben, ugye Sacra Virgine Maria kezdetű enciklikájában hivatalosan is bevezette a béke királynője ünnepét. Válaszként a II. Világháború bolzalmaira és a világ békéért való könyörgésekre. A Loretto litániában, tehát kérjük is a szűzanyát, hogy béke királynője, könyörögj érettünk. Évszázadok óta használjuk ezt a címet Máriára. Főként háborúk, üldöztetések vagy személyes békétlenség idején. És Mária jelenéseiben is gyakran a békére szólít fel. Fatimában 1917-ben azt mondja a szűzanya, imádkozzatok és tartsatok bűnbánatot, hogy béke legyen. Medjugorje üzenetekben is gyakran hívják a béke királynőjének. Mert az ő célja az, hogy békesség lakjék a szívünkben. És őtőle kérhetjük, hogyha éppen háborog a szívünk, hogy szűzanya, add a te békédet. Aztán Mária tökéletes béke királynője, mert az ő szívében is béke uralkodott. Miért? Mert Isten akaratára bízta magát. Az angyel üdvözletkor ezt mondja, legyen nekem a te ígéd szerint. És bízott abban, hogyha Isten akarata megvalósul az ő életében, akkor lesz béke a szívében. Mikor van békétlenség a szívünkben? Amikor nem Isten akaratát tesszük meg. Mindig egy visszaható jel, hogy jó döntést hoztam, hogy békét érzek a szívemben. Ha bármi nyugtalanít, akkor valamit nem jól csináltam. Valamit nem jól döntöttem el. Máriának azért békés a szíve, mert Isten akaratát akarta megtenni egész életében. Tehát összefoglalóul azt mondhatjuk, hogy azért Mária béke királynője, mert ő adta a világnak Jézust, a béke fejedelmét, ő maga is a béke példaképe, a liturgia és az egyház hivatalosan is ezzel a címmel illeti, és különösen a békért való közbejárásában bíznak benne a hívek. Azt is tudjuk, hogy Jézus az egyetlen közvetítő Isten és ember között, de nem az egyetlen közvetítő. Bocsánat, egyetlen közvetítő, de nem egyetlen közbenjáró. Te is tehetsz közbenjáró másokért. Ugye Szent Mónika mennyit járt közben azért, hogy fia megtérjen, és aztán lett belőle egy szent életű Ágoston. Te is lehetsz közbenjáró. Ugye a Timóteus levél ezt mondja, egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. És ez igaz, Jézus az egyetlen, aki megváltott bennünket, senki más nem válthatott meg. Ugyanakkor maga Pál apostol ír másfajta közbenjárásokról. Ezt mondja az 1. Timóteus levél 2:1-ben. Intlek tehát, hogy mindenek előtt kérjetek, könyörögjetek, esedezzetek hálaadással minden emberért. Hát ő maga buzdít bennünket, hogy imádkozzunk másokért. És ezért lehet, hogy imádkozzunk egymásért, sőt kell is, hogy imádkozzunk egymásért. Szóval Máriának különleges szerepe van, hogy ő Krisztus anyja és a mi lelki anyánk. Ugye ezt látjuk a kereszt alatt. Íme a te édesanyád. Mária közbenjárása biblikus minta szerint működik, és ezt láttuk a kánai mennyegzőn. Ahogy a nő ott közbenjárt, ezt teheti, mivel testestül lelkestül a mennybe vétetett, ott van a fia mellett. És emlékszem, egy édesanyja mesélte nekem egyszer, hogy éppen Szűz Mária mennybevételének volt az ünnepe, és hazafele kérdezi az anyukáját, hogy tudod, miért kellett Máriát felvenni testestül, lelkestül a mennybe? És anyukája kérdezte, hogy hát miért? Hát azért, mert az anyukáknak szükségük van arra, hogy megöleljék őket. De ha nincsen testestül felvéve, akkor Jézus hogyan öleli meg? Teljesen logikus. Úgyhogy így átöleheti az ő szent fia. És Jézus, illetve Mária közbenjárása nemhogy Jézustól elvonná a figyelmünket, hanem mindig is közelebb visz hozzá. Tegyetek meg mindent, amit mond. A Lumen Gentium 60. pontjában ezt mondja a Vatikáni Zsinat: Mária szerepe egyáltalán nem homályosítja el, és nem is kisebbíti Krisztus egyedüli közvetítői mi voltát, hanem épp ellenkezőleg annak erejéből részesedik. És aztán az egyház történelme során nagyon sok jelenés volt, amit az egyház is elismert. És központi üzenet mindig a megtérés, az ima, a bűnbánat, a közbenjárás, az engesztelés. Hogy térjünk vissza mindig az első szeretethez, Krisztus szeretetéhez. Ugye Fatimában 1917-ben azt mondja a szűzanya: ajánljátok föl Oroszországot szeplőtelen szívemnek, mert akkor megtér, különben pedig el fogja terjeszteni ateista tanait. Hát úgy látszik, nem sikerült időben ezt megtenni, mert Magyarországon 40 éven keresztül az ateista uralom volt. Ezt írja: ha megteszik, amit kérek, Oroszország megtér és béke lesz. Ha nem, el fogja terjeszteni tévtanait. Ez történt. És ezek a prófétai figyelmeztetések világtörténelmi eseményekhez kapcsolódtak, és sokan úgy értelmezik, hogy Mária jelenései elhárítottak vagy enyhítettek szenvedéseket a világban. Rózsafüzér királynőjét is azért ünnepeljük, mert a rózsafüzért imádkozva tudtak győzni az akkori csapatok az ellenség ellen. Aztán tudjuk, hogy 55-ben a szovjetek elhagyták Ausztriát egyik napról a másikra, mert az ottani Kossuth rádióban minden nap mondták a rózsafüzért. Az egész ország imádkozott. Portugália kimaradt a II. Világháborúban, mert az egész országot a szűzanyának ajánlották. Úgy tűnik, hogy nagyon hathatós közbenjárónk a szűzanya. És amire még hív bennünket, az ima és áldozathozatal, a rózsafüzér imádsága és a világi méretű engesztelő mozgalmak. Ezek mind a szűzanya kérésére jöttek létre. Aztán Lengyelországban Lourdes és Fatima hatására II. János Pál pápa, maga is mélyen Mária tisztelő volt, tudjuk, hogy a totus tuus, a teljesen tiéd az Máriának szól az ő jelmondatában. Ő túlélte 1981-ben a Szentpéter téren ellen elkövetett merényletet, és ő ezt a szűzanya védelmének ajánlotta, és máig Fatimában, a fatimai szűz koronájában van az a golyó, amely eltalálta II. János Pált. És nagyon sok csoda történt. Azután többször lemérték, hogy mennyi idő alatt lehet a kórházba eljutni a merénylet színhelyétől, úgyhogy nem működött a szirénája a mentőnek. Ahányszor kipróbálták, soha nem értek olyan időben be a kórházba, mint II. János Pállal. Ezért ő azóta is hálás a szűzanyának, és azt mondja, hogy ő védte meg. Aztán sokan úgy védik, hogy ez hozzájárult a kommunizmus bukásához Kelet-Európában, amikor a Szűz Mária szeplőtelen szívének ajánlotta a világot II. János Pál pápa. 1531-ben kicsit visszamenünk, és egy picit távolabbi kontinensre, Mexikóba megyünk, Guadalupe-ba. Ott a jelenés után körülbelül 8 millióan tértek át a keresztény hitre. Ennek a jelenésnek köszönhetően a kontinens történelme teljesen megváltozott. És aztán a jelenések azt is üzenik, hogy Isten nem hagyta magára a világot, hanem Márián keresztül újra és újra megszólítja az emberiséget, különösen válságok, bűnbeesés vagy istentelenség idején. Mária nem önálló megoldás, idézőjelbe, hanem Isten eszköze és az egyház anyja, aki az idők jelét felismerve közbenjár az emberiségért, mint annak idején Kánában. És aztán ott van a Máriás zarándok helyek, ahova azért megyünk el, hogy kérjük a szűzanya oltalmát. Hány helyen, ugye könnyező szűzanya van Győrött, hány helyen látunk ilyen csodákat a szűzanyával kapcsolatban, és ez nem önmagáért teszi, hanem azért, hogy térjünk meg, hogy térjünk vissza újra és újra Jézushoz. Mert ha hívők vagyunk, akkor az életünk is megváltozik, akkor Isten országát tudjuk itt is építeni. Befejezésül megosztanám veletek az én kapcsolatomat a szűzanyával, mert hogy katolikus családban nőttem fel, és arra emlékszem, gyerekkoromban hallottam még egy vidéki templomban, hogy ott hirdetik, hogy jövő vasárnap gyűlünk össze titokcserére. Mire? Na, a titkot azt megőrizni kell, nem cserélgetni. Aztán nyilván most már tudom, hogy egy rózsafűzérkör áll 20 tagból, és mindenki egy tizedet mond el, és így az egész teljes rózsafűzért elimádkozza az a rózsafűzérkör, és ezáltal egységben, imában tudunk sok mindenért közben járni. Aztán azt is gondoltam, hogy az üdvözlé, ez a rózsafűzér, az azonnak az idős néniknek az imádsága, akinek nincs kellő fantáziájuk, hogy imádkozzanak. Jó gőgösen gondolkodtam. Ma már napi imádságom. Minden nap a békéért. Mindig itt van nálam. És van egy jeggyűrűm is, ezt még Medjugorjéban vettem még a 90-es évek végén, kispapként, azóta is megvan, ez is egy rózsafűzér. És nagyon szeretem a szűzanyát olyannyira, hogy az Emmanuel közösség tagjaként mi naponta felajánljuk magunkat neki, nekiadva minden jó cselekedetünknek az értékét, hogy rendelkezzen vele a múltbeli, a jelen és a jövőbeli cselekedeteinkről. Így minden nap neki ajánlom a napomat. Neki akarok élni. Totus tuus, teljesen a tiéd. És aztán Medjugorjéban hallottam, hogy a szűzanya azt kéri, hogy imádkozzunk az ő szándékára, és ajánljuk neki a mi szándékainkat. És a szűzanyának Isten kegyelméből végtelen memóriája van. Most ilyen furán hangzik, de hát most a mesterséges intelligenciát messze lekörözi, hiszen Isten jelenlétében él. Minden tud. Majd valószínűleg nekünk is kitágul a tudatunk, hogyha átjutunk oda, ott még nem voltunk. És éppen ezért, hogyha valaki imád kér tőlem, rögtön kérem a szűzanyát, hogy írja a listához. Mert nem biztos, hogy meg tudom jegyezni. És én imádkozom továbbra is, olykor személy szerint az emberekért, máskor a szűzanya szándékára, és kérem, hogy ő mindegy szatelitként szórja szét azokat a kegyelmeket, amelyekre szüksége van az embereknek. Úgyhogy egy ilyen barterban vagyunk a szűzanyával. És egy nagyon konkrét megtapasztalásom is volt ezzel kapcsolatban. Ez pedig az volt, amikor szemináriumban mentem 1995-ben, és a sógoromtól kölcsön kaptam a gitárját, és én ott kezdtem gitározni, tanulni. És emlékszem, a szobatársammal mindig szaladtunk a szünetekbe vissza a szobába, és aki hamarabb odaért, az kezdett gitározni. És egy pár hónappal később mondta a sógorom, hogy neki szüksége lenne a gitárjára, szeretné visszakérni. Hát nyilván vissza kell adnom, és bementem a kápolnába, és mondtam a szűzanyának, hogy hát látod, vissza kell adnom ezt a gitár, de ha úgy gondolod, hogy fogok tudni szolgálni ezzel a gitárral, illetve gitározással, akkor kérlek, hogy adj nekem egy gitárt. Ugye, én imádkozom az ő szándékára, ez pedig az én gondom volt, hogy szükségem van egy gitárra. És rá, röviddel, egy-két héten belül hazamentem, és anyukám azzal fogad, hogy szeretne nekem venni egy gitárt. Azt mondta, hogy hát olyan 33 ezer forintot szár rá. Ez 1995-ben volt, tehát most nyugodtan szorozzuk fel olyan 5-tel, 6-tal. Úgyhogy ott dobtam egy hátast, és aztán egy gitárhoz értő barátommal el is mentünk a gitárboltba, és megvettük azt a gitárt, amit azóta is használok. Több vizitúrán volt velem, kicsit ütött-kopott viharvert, de azóta is igyekszem Isten dicsőségére használni, és befejezésként szeretnék nekek egyet énekelni ezzel a gitárral kíséretében, mert hogy van egy papi együttesünk, a Priest Band, és annak van egy Ave Mariája. Aki már ismeri a refrényét, nyugodtan énekelje velem. A verszak az spanyolul lesz, mert hallom, itt különféle nyelvek már elhangzottak, horvát meg angol, hát akkor legyen kis spanyol is. Úgyhogy ezzel köszöntjük ma szűzanyát. Ave Maria, Ave Gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. Ki tudja, énekelje velem. Ave Maria. Ave Gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. Dios te salve Maria, llena de gracia. Dios te salve, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Plena, Dominus tecum, Ave Maria.
Máriával, a remény útján mottóval rendezték meg 2025-ben a Kordis Fesztivál nevű keresztény könnyűzenei találkozót, immáron negyedik alkalommal. A találkozón Fábri Kornél püspök atya tartott előadást, melyet az elmúlt percekben hallhattak. A hanganyagot az EVTN katolikus televízió készítette.